a tanács támogatási program keretében. Európa Rádió, a református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A kormány megvédi a családokat, 2024 végéig meghosszabbítja a lakossági kamatstopot, ezt jelentette be közleményében a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, a kormány 2022. januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amelyet kibővített és többször is meghosszabbított annak érdekében, hogy megvédje a háztartásokat a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól. Az intézkedés a bevezetésétől 2024. június 30-áig terjedő 2,5 év alatt összesen 266 milliárd forintos megtakarítást jelentett, vagyis ennyivel több maradt a családok zsebében, fogalmazott a miniszter. A lakossági kamatstop jelenleg is mintegy 300 ezer családot véd a magas kamatokkal szemben, a kamatstoppal védett fennálló tőketartozás értéke pedig meghaladja az 1250 milliárd forintot. Nagy Márton úgy fogalmazott, a kamatstop nélkül a családok továbbra is jelentős havi törlesztő részlet emelkedéssel szembesülnének. A kormány ezért döntött úgy, hogy a családok és a lakhatás biztonságának megvédése érdekében 2024 végéig meghosszabbítja a lakossági kamatstop intézményét. Újabb adminisztrációs könnyítés segíti a kisgyermeket nevelő családokat, egyszerűsödik és felgyorsul a gyes ügyintézése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára közleményében. Hornung Ágnes elmondta, a változás értelmében a gyermekgondozási díjra jogosult szülőknek az ellátás lejárta után nem kell kérelmeznie a gyest, annak megállapítása és folyósítása automatikusan úgynevezett hivatalból induló eljárás részeként történik majd. Az államtitkár elmondta, az intézkedés jelentős adminisztrációs könnyítést jelent a kisgyermeket nevelő családoknak, a módosításnak köszönhetően ugyanis nem kell a gyest kérelmeznie annak a szülőnek, aki gyedben részesült a gyermek második életévének, ikergyermekek esetén a harmadik életévének betöltéséig. Ebben az esetben az illetékes kormányhivatal az egészségbiztosító által szolgáltatott adatok alapján hivatalból állapítja meg az ellátást. A közlemény szerint július 1-je után csak abban az esetben kell benyújtani a gyes iránti kérelmet, ha nem az a szülő kérelmezi, aki gyedben részesült. A kérelem elektronikus úton ügyfélkapun keresztül a SZÜV felületéről is benyújtható. Továbbá akkor is szükséges kérelmet beadni gyesre, ha a gyedre váró jogosultság nem állt fenn a gyermek második, illetve harmadik életévéig, hanem már azt megelőzően megszűnt. Magyarország számára kulcskérdés a világgazdaság nyitottsága, ezt jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában Berlinben. Magyarország nem tud a mostani életszínvonalon élni, ha csak a 10 millió magyar gazdasági piacára számíthat, fogalmazott a kormányfő hangsúlyozva, tragikus volna a világ többi részétől való elzárkózás. Orbán Viktor kiemelte, a nyitott világgazdaság akarásában Németország is a szövetségesünk, hiszen ők is termelő ország, és el kell adniuk a termékeiket a világban, ezért érdekünk, hogy nyitott maradjon a világgazdaság. Orbán Viktor a Mercedes-t hozta a két ország közötti gazdasági kapcsolat példájaként megemlítve, a járműgyártó 3800-4200 új munkahelyet hoz létre Kecskeméten, 7 lakat alatt tartott új modellek és a hozzájuk szükséges alkatrészek gyártására, fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, átalakuláson megy keresztül a német ipar, a kérdés az, hogy ebben a technológiai váltásban van-e helye a magyaroknak, lesz-e helye a magyaroknak vagy sem, és a válasz az, hogy lesz. Extrém, illetve nagyon erős UVB-sugárzás várható pénteken az ország egész területén, tájékoztatott a Hungaromet Nonprofit ZRT. Közlésük szerint a figyelmeztetési kritériumot meghaladó extrém UVB-sugárzás várható a Nyugat-Dunántúlon, a Közép-Dunántúlon, a Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, illetve a Dél-Alföldön. Ezeken a területeken az UV-index meghaladja a 8-as értéket, a lehetséges maximum pedig 8,3. Nagyon erős UVB-sugárzás várható pénteken az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon, ezeken a területeken az UV-index meghaladja a 7-es értéket. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen. Lehetőség szerint 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata javasolt. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olyan bőrreakció, égés, amely 24 óra múlva is jól látható, olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
Pénteken változó vastagságú és mennyiségű fátyol felhőzet, illetve szaharai por szűri zavarja a napsütést, emellett gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem lesz, a keleti szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 36 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kivasalt lesz minden gyűrött túl, régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel a hadsereg, mit rám engedtél, már teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel csettintésre paplan alatt pihen a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, lélekszeddel, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok.
Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez még mindig a Svéd Asztal itt az Európa Rádióban, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Ebben az órában hallhatják a kalendáriumot, az útravalót, majd pedig a regionális krónikát, ezt követően arról szólunk, hogy 100 év természet, tájképek és csendéletek az MBH Bank gyűjteményéből címmel nyílt kiállítás a debreceni Modemben. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Színpadán. Június 21-e van, ma van a zene ünnepe, amely francia eredetű, 1982 óta emlékezünk róla. Célja, hogy a világ minden pontján szóljon a muzsika ezen a napon. 1554-ben Báthori András tölti be az országbírói tisztet e naptól. 1771-ben a Szentjobb Budára érkezett, a kalandos sorsú erekjét Mária Terézia váltotta ki a ragudzai domonkos kolostorból. 1842-ben az erdélyi országgyűlésen gróf Kemény József és unokatestvére gróf Kemény Sámuel felajánlják könyv, kézirat és ásványgyűjteményeiket egy Kolozsváron létesítendő nemzeti múzeum céljaira. 1936-ban Csehszlovákiában az Országos Magyar Keresztény Szocialista Párt és a Magyar Nemzeti Párt Egységes Magyar Párt néven egyesül, melynek elnöke Jaros Andor és az ügyvezető elnöke Eszterházy János. 1990-ben pedig e napon megalakul Budapesten az értéktőzsde. 1856-ban született Strobl Alajos szobrászművész. 1874-ben Kempelen Béla családtörténeti író heraldikus született. 1897-ben Molnár Farkas műépítész, festő és grafikus, az avantgárd építészet kiemelkedő képviselője született. E napon látta meg a napvilágot 1928-ban Bara Margit, Kossuth Díjas színésznő, 2016-ban hunyt el. 1527-ben hunyt el Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója, kinek sorsa összefonódott a reneszánsz Firenzével és a gyakorlati politizálással. 1928-ban Ballagi András történész hunyt el, ő az ELTE bölcsészettudományi kar egykori dékánja volt. 1944-ben Magyari Kossa Gyula farmakológus egyetemi tanár hunyt el, 1957-ben Johannes Stark Nobel-díjas német fizikus. 1959-ben Kovács Béla politikus, földművelésügyi miniszter, a Független Kisgazda Párt országos főtitkára hunyt el. Ő volt a Tildy Zoltán és Nagy Ferenc kormány, majd Nagy Imre második és harmadik kormányának földművelésügyi minisztere. 1994-ben Kontraszti László festőművész hunyt el, a magyarországi absztrakt festészet képviselője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. És 2020-ban hunyt el Bálint György, Bálint gazda, kertész, mezőgazdasági mérnök, író, szerkesztő, média, személyiség, újságíró, aki politizált is, országos közismertségét Bálint gazda néven a Magyar Televízió műsorában szerezte. Kedves hallgatóink, a június 21-i nap kalendáriumát hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Kicsi gyerek, közelebb, túl messze vagy, nem hallom a hangodat. Gyere még közelebb, nem látom tisztán az arcodat. Kicsi gyerek, közelebb, túl régen nem beszéltünk már. Kicsi gyerek, közelebb, egy kicsi gyerek, közelebb.
Kicsi gyerek, közelebb, tudod, mindig nyitva az ajtó. Gyere még közelebb, ne félj kiadni magadból, meséld el, mi van veled. Ahogy akartad, úgy éled az életed. Kicsi gyere közelebb, egy kicsi gyere közelebb.
Mindenben csak téged kerestelek.
közelebb, gyere közelebb.
Való. Egy társulszegődő gondolat.
Cili néni és Jani bácsi. Cili néni és Jani bácsi 50. házassági évfordulójukra készülnek. De önhibájukon kívül nagy bajban vannak. Egy csöpnyi nyári faházban élnek, a tüzelő elfogyott, a víz elfagy, nincs ivóvíz, nincs fürdés, mosogatás, nincs WC. Ezen szeretnénk változtatni. Nincs bankszámlaszám, nem kell pénzt küldeni, nincs emeldíjas SMS, nem utazunk a pénzetre. 2 órát szeretnénk kérni az életedből. Most szombaton, Szigetmonostoron, délután 1-től 3-ig. Szedünk a Dunaparton uszadékfát, felvisszük Cili nénéjéknek, felaprítjuk, felhasogatjuk, bepakoljuk a fáskamrába, majd Jani bácsinak boldog születésnapot kívánunk, és szépen csendben hazamegyünk. Ha ráérsz szombat délután, nagy szeretettel várunk, részt venni lehet, megosztani javasolt. Köszönjük előre is, egy baráti kör. Eddig az idézet. A fenti felhívást a Világháló egyik közösségi oldalán olvastam, és megvallom, őszintén meglepődtem. Ez tényleg komoly, ez lehet igaz, és nem átverés. Tényleg vannak még ilyen közösségek, akik felvállalják a senkinek sem kellő embereket. Hiszen annyi becsapott emberről hallani, s nekünk is megvannak a saját történeteink, amikor kihasználták jóhiszeműségünket, rászedtek bennünket. Az internetes felhívásokra meg kétszeresen is feldeszemmel nézünk. Nem is csoda. Adathalászok és vírusok rejtőznek beteg gyermekek fotói mögött. Csak a pénzünk kellene, mondják sokan, akik a maguk bőrén tapasztalták már meg a jóhiszeműségükkel való visszaélést. Mi hát a megoldás? A teljes visszahúzódás? Bújjunk el otthonunk páncélajtaja az érzelem nélküli tekintet mögé. A választ egyik kollégám adta meg számomra pár éve. Tessék, vegyél egy fél decit belőle, nyújtott oda némi aprót, egy ittas állapotban lévő hajléktalannak. Nem botránkozott meg a látványon, nem kérte ki magának, hogy egy részeg hajléktalannak ő pénzt adjon. Nem hárította el a kérést, hogy amúgy is az első kocsmában majd elkölti a pénzét. Nem kezdett el filozofálni, a jól öltözött ember mentegetőzésével, hogy biztos saját hibájába jutott az illető az utcára, és így tovább. Van úgy, hogy a bajba jutott embernek nem erkölcsi szónoklat kell, még csak nem is Biblia, hanem pár szó, és hát pár száz forint. Ha már egy életet nem tudunk megváltoztatni, valami jót mégis oda tudunk vinni. Például azzal, hogy megállunk azelőtt, aki mellett ezrek mennek naponta el. Próbáljuk ki, számunkra is jó érzés lesz. A lélekben olvadni kezdenek a jégcsapok.
Thank you.
hozzávaló. Egy társul szegődő gondolat.
Isten hozott, és csak a jók jöhetnek el. Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel. S ki a csillagok közt él, mind aki rég oda költözött. Most visszatér, s leül a tűz mögött. Sok szív mélyén ott ég ez a tűz, egy kör közepén egy dal, s te újra mellém ülsz, s lobog a tábor tűz, szél beleparolt egy dal, és újra köztünk élsz, ma újból te zenél. Újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarol. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Súgd meg nekem, tudod, így ígérted rég, a nagy titkokat, amit egy kisgyerek nem ér, hiszen annyi minden volt, amire nem jutott idő. Pár pillanat, most hogy legyen múlt, jelen, jövő, sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellé. Lobog a tábor tűz, a szél belekarolt. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma újból te zenélsz, úgy van, ahogy rég volt. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarolt. És a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Örökkön ég, semmi nem dúlhatja szét. A lelkekért, akiket rejt az ég, csak szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz. Szél belekarolt egy dal, és újra köztünk élsz, ma újból te zenélsz, úgy van, ahogy rég volt. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarolt. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Zene.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2024. június 21-én pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Ingyenesen biztosítja a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés részeként a szülő törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, írja a polgármesteri hivatal közleménye. Miskolc önkormányzata a 2023-2024-es tanévben a nyári szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünet ideje alatt június 24-től augusztus 22-ig összesen 43 munkanap, 11 óra és 12 óra 30 perc között biztosítja a kijelölt iskolákban. Az étkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozatot legkésőbb augusztus 12-ig kell benyújtaniuk az érintetteknek. Szomorné Takács Tündét, a Szociális és Köznevelési Osztálycsoport vezetőjét hallják.
A nyári szünidő ideje alatt 43 nap biztosítja az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést. Ezt a feladatot törvény írja elő, de az idejét azt mindig a polgármester döntéskörében határozzuk meg. És az idén 2024. június 24-e és augusztus 22-e napja között a munkanapokon van lehetőség majd az egyszeri melegétkeztetésre, illetve az ebédadag elvitelére. Jogszabály írja nekünk elő, hogy május 15-ig minden tárgyévben értesítenünk kell a jogosultakat erről a lehetőségről. Ez az értesítés már megtörtént. Aki mégsem kapta ugye készhez a nyilatkozatot vagy a tájékoztató levelet, akkor ezt ugye a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán beszerezheti pótlólag. Folyamatosan lehet tulajdonképpen beadni a nyilatkozatokat, annyi, hogy a 2024. augusztus 12. napja lenne a végső határidő, mert van egy átfutás, amíg megrendeljük a szolgáltatótól az ételadagok elkészítését. Tehát lehet folyamatosan tulajdonképpen benyújtani addig. Az ételadagokat mindig 4 kiosztási helyen vehetik át a érintettek. Most az egyik az Avastetői Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fent az Avason a Pattantyús Ábrahám Géza utcán, aztán a belvárosi rész rendelkezésére a Gyarmati Dezső Sport és Általános Iskola konyhája áll, a harmadik a Könyves Kálmán Általános Iskola, és a negyedik pedig a Petőfi Sándor Fió Kollégium.
A Miskolci Egyetem fenntartásába került a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium, a köznevelésért felelős miniszter nevében eljáró köznevelésért felelős államtitkárság döntése alapján, közölte az egyetem kommunikációs központja. A tájékoztatás szerint a gimnázium tanárai és diákjai a 2024-2025-ös tanévet már az új intézményi rendszerben kezdik meg. Az egyetem a középiskola fenntartói átvételét azzal a szándékkal fogalmazta meg, hogy az intézmény a jövőben a Miskolci Egyetem gyakorló gimnáziumaként működjön. A felsőoktatási intézményt fenntartó Universitas Miskolcinensis alapítvány hozzájárulásával elindított kezdeményezést a gimnázium tanári kara egyhangulag támogatta. A fenntartói jog átvételéről szóló igényt a Miskolci Tankerületi Központ terjesztette fel a köznevelésért felelős miniszterhez, az ő nevében eljáró államtitkárság pedig az átvételt engedélyezte. A közlemény szerint Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, a döntés készhezvételét követően úgy fogalmazott, a köznevelésért felelős államtitkár hozzájárulását követően a gimnázium az egyetemen folyó tanárképzéshez kapcsolódva gyakorlóiskolaként működhet tovább, erősítve Miskolc oktatási kultúrájának színvonalát. A Miskolci Egyetem és a Kátül Debrecen együttműködési megállapodást kötött, amely szerint a vállalat részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében, az egyetemi tananyag fejlesztésében, valamint segíti az intézmény tudományos és kutató tevékenységét is, közölte az egyetem kommunikációs központja. Mint írják, a megállapodásnak köszönhetően az egyetemen végzett műszaki és mérnök szakemberek előtt új karrier lehetőségek nyílnak meg az akkumulátor és járműiparban. A szerződés számos szakterületre terjed ki, így a cég a műszaki föld és környezettudományok, valamint a gépészmérnöki és informatikai területen is hozzájárul a Miskolci Egyetem képzéseihez. A közlemény szerint a vállalat célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon az európai közlekedés fenntarthatóvá válásához, a magyarországi üzemek működtetésében pedig számítanak a magyar tehetségekre. A Miskolci Egyetem célkitűzése a sajtóanyag szerint, hogy a régióban, Magyarországon és a nemzetközi felsőoktatás térképén meghatározó, a következő évtizedek munkaerőpiaci igényeit kielégítő, oktató és kutató egyetemként működjön. Az együttműködés aláírásán Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora úgy fogalmazott, az egyetemnek nem csak a felsőoktatási szférában kell versenyeznie, hanem az ipari és vállalati közös kutatások elnyeréséért is. A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet ZRT két déli vármegyére szombatra, Csongrád Csanád és Békés vármegyében a napi középhőmérséklet 29 Celsius fok felett alakulhat szombaton. Másodfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre, szintén a magas középhőmérséklet miatt, ezeken a területeken várhatóan 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Emellett szombatra másodfokú figyelmeztetést adtak ki hevesebb zivatarok kialakulása miatt, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre. Ezeken a területeken a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Új látvány restaurátor műhellyel, lemezbemutató koncerttel, valamint új és állandó kiállításokkal várja a látogatókat a 125 éves Herman Ottó múzeumi és kiállító helyei Miskolcon, a múzeumok éjszakája alkalmából közölték a szervezők. A képtárban a Miskolc Annó, valamint a Titkos és Publikus című tárlatok szombaton 17 órától vasárnap hajnal 2 óráig tartanak nyitva. A Pannon-tenger Múzeumban földtörténeti és őslénytani kiállításokon vehetnek részt az érdeklődők, ahol leletanyagok és korhű illusztrációk tárják eléjük a miocén földtörténeti kor képét, miközben az interaktív programokkal a 7 millió éves mocsári ciprusok világába is betekintést nyerhetnek. A Miskolci Galéria Rákóczi Háza és a Színész Múzeum is egész estés programokkal készül, köztük a 24. légyottal. A régészeti látványraktárban délután 5-től éjfélig minden órában tárlatvezetést tartanak, ahol a játékok régészeti korokon átívelő jelenlétével ismerkedhetnek meg a látogatók. A Herman Ottó emlékházban az intézmény névadójának tudományos eredményeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, míg a Peleházban kvízzel és gombfoci bajnoksággal készülnek a szervezők. Bai Juditot, a Herman Ottó Múzeum kommunikációs és marketing projektvezetőjét hallják.
Az idei év kiemelt a múzeum életében, egyrészt azért, mert hát 125 évesek vagyunk, és hát ez egy olyan évforduló, amiről úgy gondoljuk, hogy méltóképpen kell megünnepelnünk. A kötelezettségeink, a felelősségünk teljes tudatában állítottuk össze most a programunkat, annak a jegyében, hogy minél sokszínűbb legyen. Így aztán 6 helyszínen 40 féle programot kínálunk, tehát igazán bőséges ez a választék, amiből az érdeklődők kiválogathatják azt, ami az érdeklődésükhöz és a habitusokhoz a legközelebb áll. A múzeumok éjszakája az egy országos program, és mindig van egy központi tematika, vagy egy központi gondolat, ami köré szerveződik. Az idei évnek a hívószava a Goal Pass, ami nyilvánvalóan egyrészt utal arra az épp most zajló Európa-bajnokságra, amit a foci rajongók gondolom, hogy nap mint nap figyelemmel kísérnek. Ugyanakkor nagyon érdekes vállalkozás az, hogy kulturális vagy muzeális területen hogyan is értelmezhetjük ezt a kifejezést. Úgyhogy mi egyrészt a játék gondolata köré szűttük ezt a központi tematikát, másrészt pedig, hogyha arra gondolunk, hogy golpa, az magában hordozza azt, hogy csapatjáték, összefogás, kooperáció, együttműködés, és mi most olyan golpasszokat adunk képletesen a látogatóinknak, ahol az élményeiket összegyűjtve ülőhetik be a gólokat.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
100 év természet, tájképek és csendéletek az MBH Bank gyűjteményéből címen nyílt kiállítás a debreceni Modemben. A bank törekvése, hogy a műremekekből álló gyűjteményét folyamatosan elérhetővé tegye a nagy közönség számára Magyarország szerte. A mostani július 21-ig látható válogatás a természet kérdés körét vette alapul. Tóth Emese riportja következik.
Rockenbauer Zoltán, a 100 év természet tájképek és csendéletek az MBH Bank gyűjteményéből című gyűjteményes kiállításnak a kurátora, amely most itt kapott helyet a Modemben. Miért a Modemet választották?
Ez a Modem és a bank közötti megállapodás volt. Ebből az anyagból már készítettem egy tárlatot Budapesten. Én egyébként a műcsarnokban dolgozom, tehát egy külső kurátor vagyok, ha úgy tetszik. És a Modem egy nagyon jó hely egyébként, tehát mind technikailag, mind a tereit tekintve, mind meg az, hogy Debrecen, tehát a legnagyobb vidéki városunk, úgyhogy kiváló helyszín az ilyen kiállításoknak.
És most mi mentén jött létre ez a kiállítás? Ugye a cím az már mutatja, de tényleg valóban valamilyen természetközeliséget, természetszeretetet, természetvédelmet próbál valamilyen szinten sugározni?
Valójában egy olyan gyűjteményről van szó, amit még az MKB bank, amit most már MBH bank néven hívnak, hozott létre a 90-es években. És a gyűjtésnek akkor az volt a fő koncepciója, hogy a magángyűjteményekből előkerülő hirtelen, ugye a rendszerváltás után nagy tömegben előkerülő nagyon értékes festményeket kezdték el relatíve nagyon jó áron megvenni. És ez az anyag, ahogy összeállt, nagyon erős 19. századi anyaga van, és 20. századi klasszikus modernizmus, ebben sok tájkép van. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a gyűjtőkör a tájképekre, bizonyos esetben az arcképekre és a csendéletekre korlátozódott. Ebből választottuk ki ezt az anyagot, ami tulajdonképpen tájképeket és csendéleteket mutat be. És hát a tájképek azok óhatatlanul ugye természetközeliek. Persze a tájképek alatt nem csak úgymond természet tájakat kell gondolni, úgynevezett vedutákat, tehát városképeket is.
Mivel bankról van szó, mégiscsak fel kell tennem a kérdést, hogy ez egyfajta mentés, egyfajta misszió volt, amit felvállalt ezzel a bank, vagy pedig befektetés?
Hozzá kell tennem, hogy én nem vagyok a bank alkalmazottja, de nagyjából tudom azokat a érveket, amikor létrehozták a gyűjteményt, hogy az hogyan történt. A gyűjtemény eredetileg azért hozták létre, azzal az indokkal, hogy megmentsék kvázi azokat a nagyértékű magyar festményeket, amik félő volt, hogy esetleg eladják az országot, vagy a helyre kerülnek, hogy soha többet nem lehet őket megtalálni, és ezeket egyben közkincsé is tudják tenni. És természetesen ez hozzátartozott egyfajta székház dekorációs cél is. Tehát ugye ez egy klasszikus bank, az ügyfelek számára is kedvező, hogyha olyan terekbe tudnak bejönni, ahol értékes festmények vannak, nem pószterek, vagy úgynevezett bútorfestmények, tehát nem igazából értékes képek. Ez volt a második szempont, és nyilvánvalóan egy bank esetében akár kitűzik a zászlóra, akár nem, ez egyértelmű, hogy portfóliót hoz létre. Tehát hogy nyilvánvaló, hogy amikor egy gyűjteményt létrehoz, akkor szeretné, hogy ez a gyűjtemény értékálló lenne, sőt, idővel értékesebb lenne, mint amilyen volt a vásárlás idején. Tehát úgynevezett részvényeknek is lehet tekinteni minden egyes festményt. Ezt egyébként jól csinálták, mert ahogy tulajdonképpen a gyűjtés 2005-ben zárult le, most majd talán újra folytatódik, de 2005-ben lezárult az MKB, akkor még MKB banknak a gyűjtése, és az akkor megvett képeknek az értéke jelentősen felment azóta.
Most lehet tudni, egyébként köztudott az, hogy mekkora ez a gyűjtemény, és hogy nagyjából milyen értéket képviselhet, vagy ez felbecsülhetetlen, de azt lehet tudni, hogy hány darabból áll.
Igen, nagyjából lehet tudni, hogy hány darabból áll, én ezzel az adattal pontosan nem rendelkezem. Ez tulajdonképpen mintegy 250 értékes munkából áll, és ezen kívül még vannak, hogy is mondjam, nem értéktelen, de kevésbé fontos munkák. Tehát 250 az, ami törzsanyagnak lehet tekinteni. Hogy ennek az értéke mennyi, ez ugye ez egy változó érték, hiszen az aukciós piacon nagyon erőteljesen változnak trendek szerint a képek. Egyébként ez abból a szempontból fontos kérdés, hogy amikor elkezdtek gyűjteni, akkor 19. századi képeket kezdett el gyűjteni a bank, mert azt gondolták, hogy a leginkább értékálló képek legnagyobb értéket a 19. századi klasszikus magyar festészet jelent, és időközben az aukciós boom ráébresztette a bank akkori vezetését és a kurátort, aki gyűjtötte a festményeket, hogy nagyon erősen változnak a trendek, és följönnek a 20. századi klasszikus modern festményeknek az értéke. Ma már lényegesen értékesebbeknek számítanak a klasszikus képeknél, a 19. századi képeknél, a 20. századi nagy értékű festmények.
Most itt a Modemben hányat lehet majd látni?
31-et lehet látni.
Na most azért én olvastam a neveket, de mondjuk már néhány nevet, jó?
Jó, tehát a 19. századból talán a legértékesebb kép az talán Székely Bertalannak a Csónakázó szerelmesek képe, talán mondhatjuk ezt, illetve van egy kisebb belső gyűjtemény Medgyászki képekből, 6 darab Medgyászki kép van, méghozzá muzális jellegű Medgyászki képek. Tehát ugye Medgyászkinak nagyon nagy az anyaga, ami ránk maradt, de ezeknek egy része kisméretű kép, és itt kifejezetten nagy méretű képekről van szó. Van köztük olyan, amit Munkácsi Mihálynak dedikált például olyan festmény is. A 20. századból talán, hát azt gondolom, hogy Patkó Károlynak a Szubjákó című képe a legértékesebb méretét tekintve, és ugye a legnagyobbak közé tartozik, de Szőnyitől remek művek vannak. A Nyolcak festőitől, Berénytől, Márfitól, Kernstok Károlytól is vannak képek. Farkas Istvánnak van egy szürrealista jelenete, úgyhogy igazán muzeális jellegű festmények vannak kiállítva.
Akkor lehet mondani, hogy ezzel a fajta gyűjtéssel, mentéssel egyfajta olyan kötelezettséget is magára vállalt a bank, hogy azért ezeket meg kell mutatni időről időre az embereknek, és ön is mondta, hogy nem ez az első kiállítás már, amit rendez ezekből a képekből.
Így van, a bank elődje, tehát az MKB bank is talán 3 kiállítást az idők folyamán létrehozott. Még egyszer hangsúlyozom, 1990-től kezdtek el gyűjteni, és ez most az MBH bank gyűjteményeként ez a második kiállítás rövid időn belül, mert előtte ugye Budapesten volt. Hozzá kell tennem, nem ugyanez az anyag volt, nem pontosan ugyanez a tárlat, és a katalógus sem ugyanaz, a katalógusban is új szöveget kellett írnom.
Igen, igen, pontosan ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye gondolom, hogy mindig forog ez a történet, tehát mindig más és más képeket, más és más összefüggésben, konstellációban próbálnak válogatni. Ön például hányféle megközelítésben válogatott már ebből?
Igen, nagyon fontos, mert tulajdonképpen 2 különböző szempontból csináltuk a kiállítást. Habbal együtt, tehát ugye azzal az intézménnyel, amely ezeket a képeket kezeli a bankon belül. A budapesti kiállításnak a lényege az volt inkább, hogy és ott kortárs festményekkel párosítottuk fiatalokkal, hogy a magyar festeti tradíció, abból hogy következik a kortárs festészet. Tehát sokkal inkább a modern és a kortársra fókuszáltunk, itt pedig fordítva, itt inkább az volt a szempont, hogy minden inkább a klasszikus értékeket mutassuk be, a 19. század itt sokkal nagyobb szerepel, és hogy ez hogyan termékenyítette meg ez a fajta festészet, a 19. századi festészet, a 20. századi klasszikus modernizmus, tehát a 20. század elejét.
Minden kiállítással a kurátorok valamit szeretnének közvetíteni, valamit szeretnének üzenni, valamit szeretnének megfogalmazni. Mi az, ami most ennek az egésznek az eszenciáját adja így ilyen szempontból?
Én kifejezetten azt szerettem volna bemutatni, hogy itt ezen a tárlaton, tehát most a Debrecenin, hogy hogyan fejlődik, milyen sokszínűvé válik a tájképfestészet, illetve a csendélet festészet, ugye a csendélet festészet kicsit kisebb szerepet kap a tárlaton, főleg azért, mert kevesebb kép van a bank gyűjteményében ebből a műfajból. A magyar festészet nagyon színes, és talán nem elég ismert egyébként nemzetközi szinten. Én azt gondolom, hogy az itt kiállított képek jól mutatják azokat a trendeket, hogy hogyan tudta a 20. század elején Magyarország követni és sajátjává tenni azokat az irányzatokat, amik mondjuk Franciaországban divatosak voltak.
Kedves hallgatóink, 100 év természet, tájképek és csendéletek az MBH bank gyűjteményéből címmel nyílt kiállítás a debreceni Modemben. Erről hallhattak az elmúlt percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Bár lehetnék én egy könnyű kis madár,
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Svédasztalba. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangéliuma 12. fejezetének 49. verséből hallgassuk meg. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Akinek a szíve még hideg, életében ott van a fagy és az üresség, az még óhajtani fogja, hogy Krisztus töltse be szívében az űrt. A langyos ember nem érzi ennek a szükségét. Ezt a szükség állapotot szeretné benned is felgerjeszteni. Ezért jön Jézus tüzet bocsátani, és szeretné, hogy ez a tűz már lángolna. Ége már ez a tűz benned. Amikor az első pünkösd alkalmával kiálltak az utcára Péter és apostoltársai, erről a tűzről beszéltek. Ez az, amiről Keresztelő János is mondta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Amikor megállapodtak a lángnyelvek az apostolok fejein, tüzes lett a szívük és a nyelvük is. S ha kellett, elmerték mondani azt is, hogy ti műveltétek ezt vele, az Isten szentjével keresztfára szegeztétek. És ez a tüzes beszéd egyszer csak lángot fogott, és megalakult az új szövetségi egyház. Ma is ez a tüzes beszéd, a Krisztus beszéde szeretné tüzesíteni az ifjat és a vént is, s azt is, aki valamikor elindult a Krisztus követése útján, de meglankadt, hogy újból tüzes legyen az ő élete és szolgálata. Hogyha valakiben az evangélium már tüzet fogott, akkor az Isten szeretete képessé teszi arra, hogy felvállalja a szenvedést is. Ez nem könnyű. Ám egy alkalommal Jézus azokat mondja boldogoknak, akik tudnak ő érette szenvedni. Boldogok azok is, akik kitartanak a szenvedésekben, kísértésekben. Jézus ismeri a szorongattatott állapotot. Átment ezeken. A mai igemagyarázat a Köröstárkányi gyülekezetben szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.